Ez az Intermezzo határátlépés címmel kiállítás nyílik Perc János életművéből. Vendégem dr. Várallyai Anna kurátor, és Molnár Viktor az Amikor Galéria tulajdonosa és vezetője. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
Szia!
Szia, üdvözöljük a hallgatókat!
A Pozsonyi úti Amikor Galériát eddig is ismerték a látogatók, azonban most, ha jól tudom, akkor kibővítettétek a teret, és kiállításra is alkalmassá tettétek.
Így igaz. Gyakorlatilag ez valójában nem egy kibővítés, hanem elvettünk egy darabot az üzlettérből, egy jelentős alapterületű részt, és ezt alakítottuk át kifejezetten kiállító térre, tehát az üzlet egyéb területeire jellemző eklektika és sokszínűség az itt egy egészen letisztult, tényleg kifejezetten kiállító tér lesz.
És miért éppen Perc János életműve a debütáló kiállítás anyaga?
Hát ezt akkor gyorsan elmondom, tehát gyakorlatilag ez a kiállítás anyagának egy jelentős része az én gyűjteményem, és ez egy nagyon régóta dédelgetett vágyam és álmom, hogy ezt megmutathassam a nagy közönségnek, és gyakorlatilag ennek most jött el az ideje. És aztán megismerkedtünk az Annával, és összekapcsolódtunk, köszönöm. Igen. Picit fáradtak vagyunk itt a kiállítás előkészületei kapcsán, úgyhogy már a nevünkre sem emlékszünk lassan. Szóval gyakorlatilag elkezdődött a közös munka, és hát ez hónapok óta keményen tart. Aha. De tényleg ki vagyunk merülve rettenetesen. Most is a kiállítás berendezéséből szaladtunk ide.
Hiszen jövő csütörtökön nyílik a kiállítás, ami itt van nem sokára. Anna, mit lehet tudni Perc Jánosról?
Perc Jánosról röviden, vagy hosszan?
Mondjuk hosszan. Itt most van rá lehetőség.
Jó, hát Perc Jánosról én ilyen mélyebben először a Viktoron keresztül kaptam ismereteket, mert hogy megmutatta a gyűjteményét, ami borzasztóan átfogó, tehát az egész életművet és annak minden műtárgytípusát átfogó gyűjtemény. Perc Jánosnak a munkássága az egész szocializmus időszakát lefedi, és még azon túl is alkotott, ugye 1920-ban született, és 2000-ben halt meg, tehát így végig fogja nagyjából a 20. századot az ő, legalábbis a második felét az ő életműve. És ő elsősorban szobrászként ismert, viszont egyébként nagyon-nagyon jó grafikus is volt, sőt, mint ő festőként indult a képzőművészeti főiskolának a festő szakjára járt, többek közt egyébként a Hantai Simonékkal együtt, tehát azzal az induló avantgárd, vagy hát absztrakt festő generációval együtt, és akkor így lett belőle később szobrász az 50-es évek második felétől, és aztán a szobrairól ismerjük, de mi azért a kiállításban mutatunk be tőle grafikákat is, nagyon-nagyon jó grafikus volt.
Több területen is alkotott. Ez mennyire általános, hogy valaki nem kötelezi el magát egyetlen műfaj mellett? Vagy ez mire utal?
Hát én szerintem ugye a művészettörténet, meg a művészettörténészek nagyon szeretik azt, hogy ugye ilyen pragmatistán így állást lehet foglalni valami mellett, vagy hogy mi, honnan, hová vezet, miért van. Én azt gondolom, hogy a művészek magukról nem mindig gondolkoznak így, hogy van erre valamiféle racionális, vagy akár történeti magyarázat. Szerintem ő pusztán borzasztóan szereti az anyagokat, nagyon szeretett anyagokkal kísérletezni, és ez a vonzalom határ rozza meg az ő egész életművét, hogy ő ebben elmerül. És szerintem amellett, mindemellett van egy nagyon konzekvens témavilága, vagy motívumkincse, tehát föl lehet ismerni őt mindenben, szerintem a grafikáiban ugyanúgy, mint a különböző korszakokban készült plasztikákban. De amellett, hogy ez sokféle médiumban, meg sokféle anyagban megmutatkozik. Egy kísérletező művész volt, de mégis egy nagyon következetesen építkező művész.
De a művészete akkor többféle anyagban, többféle Igen. területen meg tudott nyilvánulni.
Igen. Hát ugye ő iparművészként kezdi a plasztikát, ezért mondjuk azt mondom, hogy a dekoratív szemlélettől jut el, meg hogy mondjuk igen, tehát a dekorativitástól jut el az absztrakciónak egy ilyen egészen mély szintjéig. Tehát az életpályában inkább az látszik, hogy egyre elvontabban gondolkozik, egyre elvontabb az ő formanyelve. Hogy nagyjából ugyanazok a témák jelennek meg, tehát egy ilyen a egzisztencialista művész volt, őt nagyon érdekelték az emberek, az embernek a jelenléte a világban, az emberi aktivitás, az ember, mint egy etikus vagy nem etikus lény a világban. És az míg azt az elején mondjuk egy az ötvös tárgyakon, az 50-es években mondjuk egy stilizált sormintaként jeleníti meg, addigra már a 80-as évek végén ezek ilyen nagyon-nagyon expresszív torzók, vagy egészen elvont formák, absztrakt formák, ami lehet organikus, vagy geometrikus, nagyon sok irányzatához kapcsolódik a 20. század második felének, tehát mindig lehet a kor stílust követni rajta, meg a kor szaknak a kúrens irányzatait, és azokban kipróbálja magát, de megint mondom, hogy úgy próbálja ki magát, hogy közben ő azért önazonos marad, fölismerhető.
De ez milyen izgalmas folyamat, amiről most meséltél. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Várajai Anna kurátor, és Molnár Viktor az Amikor Galéria tulajdonosa és vezetője. Ez az Intermezzo határátlépés címmel kiállítás nyílik Perci János életművéből az Amikor Galériában. Vendégem dr. Várajai Anna kurátor és Molnár Viktor az Amikor Galéria tulajdonosa. Ugye ti végül is ennek a kiállításnak, ennek a debütáló kiállításnak a kapcsán találtatok egymásra. De hogyan zajlott a közös munka?
Hát akkor kezdem onnan, hogy amikor megismerkedtünk, illetve valakitől megkaptam az Anna telefonszámát, és felhívtam őt, és elmondtam, hogy miről van szó. Akkor utána megtörtént az első rendezvú ennek kapcsán, és hát megmutattam az anyagot. Szerintem akkor az volt az első pillanat, amikor az Anna hajlott abba az irányba, hogy ezt a felkérést elfogadja. És aztán, ahogy mélyítettük el ezt a dolgot, nyilván úgy kerültünk egyre közelebb egymáshoz, és így most a végére én azt gondolom, hogy kialakult egy olyan munkakapcsolat, ami reményeim szerint egy további együttműködést fog maga után vonni. De tényleg egy nagyon izgi időszak volt ez. Az Anna egy picit pont egy órával ezelőtt beszélgettünk erről, hogy feltétlenül az elején egy picit be volt tojva, hogyha fogalmazhatok így, amikor kevésbé látványos részek zajlottak ebbe a folyamatba, és lehet, hogy nem is bízott benne, hogy ez meg fog valósulni, de így ahogy a vége felé közeledünk, és persze egyre nagyobb a terhelés, de már látjuk a fényt az alagút végén, szóval egy picit ő is és többet mosolyog, mint az elején.
Hát ez így van. Igazából igen, tehát tényleg ez volt, hogy ugye mondta Viktor, hogy már látta lelki szemei előtt, hogy itt lesz majd az új kiállítótér, ami akkor még tele volt műtárgyakkal, és akkor az, mire ugye elkezdett letisztulni az a tér, ez egy idő volt, meg rengeteg munka részükről még akkor, és én is akkor kezdtem komolyan menni, hogy tényleg tök komolyan gondolja, hogy abból egy nagyon jó kiállítótér lett belőle. Tehát
milyen a jó kiállítótér ismérve?
Szerintem egy olyan tér, ami egyszerre izgalmas, de mégis egy ilyen nagyon neutrális és befogadó tér, tehát, hogy nagyon jól lehet bele kiállítást csinálni, mert nincsen benne semmi olyan adottság, ami megzavarná mondjuk azt, hogy csak a műtárgyakra koncentráljunk, de azért ez mégis egy ilyen nagyon nagy aurával rendelkező 19. század végi ipari tér, vagy hát nem is ipari, de tulajdonképpen egy újlipótvárosi üzletnek az egykori raktárhelyisége. És nagyon jól néz ki szerintem, hogy a felső része, ugye hatalmas belmagassága van, ez megmaradt az eredeti állapotában, egy ilyen industriális, ezekkel a nagy ipari ablakokkal, de az alsó részéből ez a nagyon klasszikus white cube lett, tehát egy ilyen hófehér kiállítócsarnok, amiben gyönyörűen nyeli el magába, amit beleinstalálnak. De közben meg ott van azért a kortörténet benne, meg azért lehet érezni, hogy ez egy történelmi épület.
Uh-huh. És milyen szempontok alapján helyezted el Perci János műveit a térben?
óriási az anyag, nagyon-nagyon nagy, úgyhogy eleinte, és hogy ilyen többféle helyiségben volt mindenhova elrakva, meg lefóliázva, meg dobozolva, úgyhogy eleinte én a műtárgyfotókról tájékozottam, és abból próbáltam nagyjából ugye korszakokat magamnak kialakítani, meg a művészi profilt, hogy milyen, mikor milyen volt. És akkor ugye próbáltuk kiszedni a főműveket, akkor amikor azok előkerültek, ezek a tényleg robosztus nagy vasmunkák, akkor utána a legvége volt az, hogy mondjuk a gombokat is előszedtük egy dobozból, az iparművészeti gombokat, meg kitűzőket. A rendezési szempont az pedig az lett, hogy én ezt pont ezt szerettem volna, amiről már te is kérdeztél minket, hogy vannak olyan motívumai, amik az egész életében visszatérnek több évtizeden át, és hogy ezeket stílusoktól függetlenül, vagy a korszakaitól függetlenül csoportokba rendezni, ezeket megtalálni, ezeket az állandó drive-okat, amik ők mindig hajtották. És akkor ezek a témacsoportok képezik a kiállítást, amiben a korszakoktól függetlenül vannak belerendezve, ugye motívumok mentén a munkák. Viszont a könyv, ami készült hozzá, az pedig egy klasszikus, biografikus kis monográfia, és akkor, aki szeretné, az össze tudja a kettőt olvasni.
Aha. És Viktorral egyetértésben helyeztétek el a térben a különböző műalkotásokat?
Nem, mert a Viktor szeretett volna mindent bepasszírozni.
Na, ez tényleg így van.
3000 darab szobrot, és akkor azt úgy mondtam, hogy szerintem, tehát tudtam előre, hogy fájni fog, bármi lesz, hogy én bármelyik lesz az a 80 darab, vagy 100, amit kiszedek, akkor úgy se lesz elégedett. Most már szerintem megbékélt ezzel, hogy...
Diplomatikus módon kisétáltam a helyiségből, és átengedtem a területet, de legmesszebb menőkig elégedett vagyok.
Na ez a lényeg, hogy a vége az jó lett. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Várajai Anna kurátor, és Molnár Viktor az Amikor Galéria tulajdonosa és vezetője. Ez az Intermezzo. Vendégem dr. Várajai Anna kurátor, és Molnár Viktor az Amikor Galéria tulajdonosa és vezetője. Ugye közös munkátok eredménye a Határátlépés című kiállítás, mely Perc János életművét mutatja be. Hát a teljes életmű az nem állhat ott, ugye, hiszen Viktor műveit is alaposan kellett szelektálni.
Egyrészt, másrészt pedig egyéb gyűjtők is birtokolnak a Perc János életműből jelentős darabokat, de inkább azt mondanám, hogy az életmű egy jelentős része van nálam.
És milyen szívvel fogadtad Anna válogatását? Hogyan álltál hozzá?
Hát egy picit az elején összeakadtunk, illetve nem is akadtunk össze, de hogy én szerettem volna mindent bemutatni, és amikor kialakult a végső anyag, akkor hát egy kis szívfájdalommal tekintettem a tárgyakra, sőt, mikor besétáltam a raktárba, és láttam, hogy és még ez sincs benne, és az sincs benne, és akkor picit úgy összekeveredtek a gondolataim, de végül is, amikor megértettem az Anna elképzelését, egyrészt stiláris szempontból, másrészt pedig kortörténeti szempontból, akkor kialakult bennem is a kép, hogy ez mások számára is, hogy igazából így lesz igazából érthető és áttekinthető.
Hát kéne még egy nagyobb tér.
Igen, ezt feltétlenül én is gondolkodtam rajta, hogy talán esetleg lefele tudnánk még egy pince helységet kialakítani. Nyilván ez csak vicc, de hogy is, ez bőven elég nekünk.
Perc szabaduló szoba.
Így van.
Mire utal a cím, a határátlépés?
Én mondjam? Jó. Uh-huh. Hát a határátlépés az arra utal, hát egyrészt arra, hogy ténylegesen az ő kertjében, ahova építette a házát, ahol élt haláláig, ott a szomszédjában lakott az NSZK-nak a nem, valami nagykövet,
vagy
hát egy ilyen NSZK-s rezidencia volt ott, és az átlógott a Percnek a villája a szomszéd kertbe, ami tulajdonképpen akkor már ugye az NSZK-hoz tartozott.
A fennhatósága
alá tartozott, és abból volt egy ilyen telekvitájuk, és akkor nagyon tetszett nekünk ez az anekdota, aminek egyébként a kutatóintézetben van is dokumentum, hogy tényleg így volt, de aztán ezt így tovább tovább gondolva rájöttünk, hogy ez egy nagyon szép metafora is, ez a határátlépés, és akkor végül is így van ketté rendezve a kiállítás, hogy a határt azt mi egy olyan határként, határmetaforaként rajzoltuk meg, ami a külvilág, meg a belvilág, vagy a belső emigrációnak is nevezett dolog, ugye ami a szocializmus időszakában nagyon sok művésznek határozta meg az életét, az életformáját, hogy egyrészt ugye vannak a korszaknak a saját intézményei, kiállítóhelyei, művészeti közege, kultúráért megbízott nagy fennhatóságú alakjai, mint például az Acél György, akivel levelezésben állt egyébként, de közben meg van egy olyan személyes zóna, ahol csak ő van bent, a műterem, ahol szabad, ahol szabadon alkot, és ahol ezektől a korszaknak a konvencióitól vagy kötöttségeitől el tud szakadni. Uh-huh.
A kiállítás, hát mondhatjuk így szinte, hogy mottója, hogy a magyar Giacometti életművéből válogattuk. Ezt elég sok bírálat, kritika érte. Miért?
Hát egyébként sok talán nem, de néhány igen. Hagyom az Annát, hogy ő reagáljon, csak ez fontos volt ide bígyeztenem, hogy ez olyan sok nem. Nem volt ilyen.
Hát egyrészt ezt a Giacomettit, ezt tulajdonképpen a kommunikációs referensünkkel beszéltük meg, hogy kell valamilyen hívósz, amivel az emberek egyből el tudják helyezni egy picit stilárisan ezt a művészt. Ami kritika ezt érte, az az, hogy a Giacomettit, aki ismeri, az ismeri Perszet is, tehát hogy nem lehet a kettőt így összerakni, mert ez egy evidencia így összerakni. Én egyrészt erről azt gondolom, hogy én szerintem persze, hogy evidencia azért raktuk össze, tehát hogy lehessen egyből kötni. Annyi javításra szorul ebben az összekapcsolásban, hogy nyilván valóan a Persznek csak egyes műtárcsoportjai, vagy egy korszaka kapcsolható nagyon szorosan, vagy legalábbis stilárisan nagyon hasonlóan a Giacomettihez, de annak is megvan egyébként a magyar kontextusa, például a Wild Tibor, annak is meg nagyon hasonló plasztikái ezek a megnyújtott alakok. Úgyhogy én szerintem ez egyébként ez egy helytálló dolog, mert egyrészt nyilván arra is törekedtünk, hogy valahogy nemzetközi kontextusba helyeztünk, nem feltétlenül magyarországi párhuzamot akartunk hozni neki. Már csak azért sem, mert egyébként a Persznek a művészet az tényleg értelmezhető nemzetközi kontextusban, majd ez látszik a kiállításban is, hogy borzasztóan szabadon tudott külföldre mozogni, és borzasztóan nagy külföldi művészeti könyvtára volt, idegen nyelvű könyvtár. Tehát neki ez nem volt gond, neki meg volt az összes kortárs katalógus a olaszországi kiállításokról, Belgium, Finnország, mindenhonnan jöttek neki ezek az impulzusok, és nagyon tájékozott volt, tehát ő nem volt bezárva. Uh-huh.
Egyébként arra hagyj reagáljak még egy mondatot, hogy, tehát, hogy ez hogyha valaki ismeri Giacomettit, az ismeri Perci Jánost is. Ezzel azért nem értek egyáltalán egyet, mert hogy a közvélemény és a műértő közönség jelentős része is gyakorlatilag nem találkozhatott Perci János életművével ilyen átfogó módon még soha. Tehát bizonyos tárgykört, vagy főleg a 60-as évekbeli az iparművészeti vállalat által forgalmazott tárgyakat ismerhették csak. Tehát gyakorlatilag olyan lappangó és olyan igazából a műteremben álló és ott porosodó tárgyakat mentettünk ki, amit gyakorlatilag közvélemény nagyon-nagyon ritkán egy-egy kiállítás alkalmával és ott sem ilyen széles körben láthatott. Uh-huh. Tehát, hogy ez ebben egészen biztos vagyok, hogy azok, akik azt gondolják, hogy ismerik Perci Jánost, hogyha ezt a kiállítást megnézik, akkor jelentős sok fogja őket érni, úgyhogy így készüljenek.
Esetleg kiderül, hogy talán mégsem annyira. Uh-huh. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Várajai Anna, kurátor, és Molnár Viktor, az Amikor Galéria tulajdonosa és vezetője. Ez az Intermezzo határátlépés címmel kiállítás nyílik Perci János a magyar Giacometti életművéből. Hát ezt mondhatom, ebben már megállapodtunk. Vendégem dr. Várajai Anna, kurátor, és Molnár Viktor, az Amikor Galéria tulajdonosa és vezetője, illetve az egyik nagy kereskedelmi csatornán futó Kincsvadászok című műsor egyik főszereplője. Ezt is mondhatom, hát nem lehet ezt letagadni. Viktor, mennyien keresnek téged a különböző tárgyakkal, hogy ítéld meg őket?
Hát erre nem tudok számszerű adatot mondani, mert ekkora szám nincs is. Borzasztóan sokan, szerintem pont 300-ra többen naponta, mint kellene. Megőrülünk, feldolgozhatatlan, elképesztő, pláne itt a kiállítása kapcsolatos tevékenység közepette, egyszerűen teljesen döbbenetes, borzalmas napjaink vannak.
Ebből az következik, hogy az emberek szeretik a tárgyaikat, illetve szeretik a tárgyaikat megítéltetni, szeretik elhelyezni, hogy mennyire értékes, vagy mire utal ez a nagyfokú érdeklődés?
Én azt gondolom, hogy egy picit ez a műsor egy kicsit így felkavarta ezt az állóvizet, tehát hogy ez az első olyan tévéműsor, ahol gyakorlatilag ez a téma, és az emberek egy pillanatra elgondolkodnak azon, hogy vajon mi is rejlik a padláson, a szekrény tetején, a fiókba, és a többi, és hogy amire nem is gondolnák, hogy egy bármiféle anyagi léptéke lehet, egy ponton fölvetődik a kérdés, és erre pont jó, hogy kinyitja ezeket a kis kapukat ez a műsor.
Ugye bármi történhet ilyenkor, amikor az ember átkutatja a pincét, padlást, lehetséges, hogy kincsre lel, de az is lehetséges, hogy pont fordítva van, valamiről azt gondolja, hogy értékes, és aztán kiderül, hogy mégsem. De mi adja egy tárgynak az értékét?
Hát én azt gondolom, hogy kétféle értéke lehet egy tárgynak, lehet egy vizuális, illetve olyan értelemben kétféle értéke lehet, hogy van egyszer egy anyagi értéke, amit a piac határoz meg, és azon kívül meg lehet egy erkölcsi értéke, egy esztétikai értéke, amik nyilván nem feltétlen anyagiasíthatók, vagy forintosíthatók. Sajnos ebből van a több. És az a helyzet, hogy ez a legnagyobb fájdalmunk, amikor olyan embereknek olyan tárgyakra kell bármilyen értékíteletet mondani, ami objektív egyébként, ahol sokkal markánsabb az esztétikai vagy az erkölcsi érték, és ezt nagyon nehéz megmagyarázni.
De ugye van egy érzelmi érték is.
Hát arról nem is beszélve, persze.
Aha. Na, az első kiállítás a galériádban Perc János életművéből nyílik majd. Anna, mi adja a Perc János munkásságának a jelentőségét?
Hát ez ugye egy nagyon nehéz általános kérdés, de én leginkább abban tudnám megragadni, ami számomra az ő jelentősége, és az pedig az, hogy hogy én tanítom azért ennek az időszaknak, ami visszatörténetét, ugye a magyarországi szocializmus időszakáit, de hogy valahogy ő egy olyan hihetetlenül mindenkitől független életpályát csinált, szó szerint tényleg, mint hogyha egy ilyen zárványban élt volna, mégpedig azért, mert hogy ő ugye tényleg a piacra dolgozott, tehát hogy ugye amiket ismerünk erről a korszakról, ez a három tő, hogy tűr, támogatott, tiltott, ő tulajdonképpen teljesen függetleníteni tudta magát ettől a politikai felelástól, meg ettől a kultúrpolitikai helyzettől, azáltal, hogy ugye a piacra tervezett és iparművészeti tárgyakat, meg lakberendezési tárgyakat és ékszereket értékesített, amiből ő önfenntartóvá vált. És ezzel lehetővé vált számára, hogy meg tudta teremteni az adottságokat egy saját műteremhez, ahol pedig az individuális művészetét csinálta, ami pedig éppen emiatt egy borzasztóan saját utas, és elsősorban tényleg a nyugat-európai mintákból táplálkozó művészet. Szóval maga az életpálya is egyébként egy nagyon példátlan ebben az időszakban szerintem.
De ez nagyon erőteljes belső szabadságra utal.
Nem? Így van, tehát ő szabad tudott lenni. Egyrészt ugye a piacra dolgozott, másrészt pedig meg tudta őrizni a művészi autonómiáját, mert hogy az, ami az ő individuális plasztikája, azt nem a piacra csinálta, ez egy borzasztóan szabad és kísérletező plasztika.
Jövő csütörtökön nyílik a kiállítás. Lesznek tárlatvezetések?
Igen, három emberkével vagyunk lefixálva, tárlatvezetések tekintetében. Nyári Krisztián, a író, irodalom történész lesz az egyik. Antafi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa a másik, és F. Kovács Attila építész, iparművész, látványtervező pedig a harmadik. Az ezzel kapcsolatos dátumokat és információkat azt a weboldalunkon megtalálják az érdeklődők. Úgyhogy ezzel is nagyon készülünk. Szerintem nagyon izgalmas lesz három különböző tevékenységű, három különböző aspektusú ember szájából, és elképzelése szerint, hogy mi a különbség, és mit gondol a három különböző ember ugyanarról a tárlatról. Szóval izgatottan várjuk.
Anna, te is tartasz tárlatvezetést, ugye?
Igen. Én majd
az Annát nem véletlen hagytam ki, mert abba bíztam, hogy ő is el fogja mondani szépen.
Igen, én is tartok majd.
Március első szombatján lesz Anna tárlatvezetés.
Kurátori tárlatvezetés, ahol én azt gondolom, hogy a legmagasabb szintű információ áradatra lehet számítani, tekintettel, hogy borzalmas energiát vetett bele a kutatásba, szóval szerintem a legnagyobb expert ma Magyarországon Perciánosból az Anna, felül nincs semmi kétségem.
És mi lesz a megnyitón? Jövő csütörtökön. Mivel készültetek?
Csimbum cirkusz. Én próbálok minél kevesebbet beszélni, majd meg fogom nyitni néhány mondattal a magát a kiállítóteret, és onnantól kezdve átadom a terepet az Annának, illetve az Annán kívül még Kelen Anna, a Virág Judit Galéria főművészet történésze fog beszédet mondani, illetve a Tilla Tilla, aki képzőművészként lesz jelen, és szintén a saját nézőpontjából fog beszélni a tárlaton egy-egy tárgyról.
Meddig látogatható a kiállítás?
Március 28-áig, tehát február 22-én 18 órakor van a megnyitó, és 23-ától március 28-ig látogatható a tárlat. Tényleg elfelejtettem már magyarul
egyszerűen. Figyelj, semmi baj, minden eszedbe fog jutni, ha vége lesz a kiállítás megnyitónak. Ez így szokott lenni, tehát ilyenkor az embernek minden ideg száll autóban.
Nem, tényleg elképesztő a szellemi megterhelés. Tehát ez reggeltől estig, de még éjszaka is ezen zakatol az agyam, gyakorlatilag nem tudom kipihenni magam megfelelően, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, hogyha nem kellő magyarsággal fogalmaztam a beszélgetés során.
Majd annak is meg lesz az ideje, amikor tudsz pihenni. Muszáj rá időt szánni. Még valami, ugye ez most egy debütáló kiállítás. Lesz-e folytatás, hogy tervezed, mennyire látsz előre?
Természetesen, hát ahhoz túlságosan sok energiát fektettünk ebbe a kiállító térbe, hogy ezt pusztán egy eseményre tegyük helyre. Úgyhogy igen, konkrétumokat még nem árulnék el, de folyamatosan dolgozunk azon, hogy az innentől következő időszakokat vagy időket, azokat milyen tartalommal töltsük meg. Igyekszünk egy nagyon jó kiállítóteret, nagyon sok kulturális tartalommal megtölteni, úgyhogy a részleteket, azokat szerintem, ha valaki követ majd minket, akkor mindent a megfelelő időben meg fog tudni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sok látogatót.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Dr. Várajai Anna kurátor, és Molnár Viktor, az Amikor Galéria tulajdonosa, vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.